60-on túl. Róluk,
velük,
nekik,
értük.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Mai interjúink közös jellemzője a hagyomány. Az értelmező szótár szerint a szó a közösségbe továbbélő, tudatosan ápolt szokást, ízlést, felfogást, illetve szellemi örökséget jelenti. A hagyomány őrzés pedig régi, nemes hagyományok ápolását, hozzájuk való ragaszkodást jelent. Mindezekhez én még hozzátenném, hogy a hagyomány őrzés gyűjtés. Lehet gyűjteni élményt, tárgyat, emléket és játékot is, ahogy ez a következő beszélgetésekből ki is derül. Nézzük is, mit kínálunk mára. Ha már pont március 15-ére esik adásunk, kezdjünk egy 1848-ban történt eseményből kiinduló hagyománnyal. Régi játékok kapcsán beszélgetést hallanak egy játéktársaság működéséről. Óvónők alakítottak népdalkört Szentendrén. Ők is őrzik a hagyományokat. Tordason kulturális és művészeti alkotó egyesület működik. Végül egy régi, hagyományos kártyajátékról hallanak. Jó szórakozást kívánunk mindezekhez! Ámen Dzsóka interjú alanya egy mesébe illő történetet idéz fel 1848-ból. És hogy mi a köze ennek a hagyományokhoz? Rögtön megtudjuk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon messziről hozom a történetet. 3 évvel ezelőtt hallottam, és azóta nem tudok napirendre térni az eset fölött. Hogy miért? Mert ez egy érdekes családi legenda, ami kivételesen 1848-hoz kötődik. Főszereplője pedig egy huszár. De hogy ne én mondjam el a történetet, sokkal hitelesebb, ha átadom a szót a huszár dédunokájának. Ki a dédunoka?
Igen, Táncos Ildikó.
Hogy is volt ez a történet a dédpapával?
Igen, dédpapát, ugye, mint annak idején a császári hadseregből besorozták, és ott bizony minimum 7 év volt a szolgálati idő, és a nagypapa Kismartonban volt. Na, huszár ezreddel, vagy századdal, hát ezeket most már nem tudom biztosan, amikor a falujából, Király Szent Istvánról valaki jó akaró vitte a hírt, hogy az ő nagy szerelme és menyasszonya megy férjhez, mert a szülők nem hagyták békén, hogy ott marad öreg lánynak, és mi lesz akkor, és hát belekényszerítették a házasságba. Ezt megtudta a déd nagypapa, kért 3 nap eltávozási időt, és a szószoros értelemben lóhalálába elvágtatott Király Szent Istvánra, amit most ugye nem tudom pontosan, de az olyan 200 km körüli út, ami azért egy nap alatt oda meg, egy nap alatt vissza meg még intézkedni, és hát nem volt egy kis teljesítmény. És amiért ez a hagyomány számomra nagyon szép, az, hogy volt benne kurázsi, volt benne hűség, és volt benne szeretet, és ez mutat előre fele a évszázadokra, vagy legalábbis hát az évszázadra, mert most már a dédunokák, őkunokák, szépunokák is tudják ezt a történetet.
Honnan szökette el a
dédmamát? A mennyasszonyos házhoz, ahol már öltöztették a mennyasszonyt, megállt a kapu előtt, és beüzent, hogy jöjjön ki a Zergi Judit. Zergi Judit kiment, és kint is maradt, fölültette maga elé a lóra, elvágtattak a következő faluba. Én gondolom, hogy a dédapám szülőfalujába, mert ez a dédanyám, ez Veszprémi volt. Hát Veszprém és Király Szent István 6-8 kilométer talán. Az nem volt egy nagy távolság, egy sok dispenzációban, ugye külön engedély kellett, hogy soron kívül megesküdhessenek. Megesküdtek, és ő másnap visszament, és élte tovább az életét, míg nem aztán 1848-ban, mint honvéd huszár tért vissza. Ennek a részleteit pontosan nem tudom, de az biztos, hogy őrzünk egy fényképet, amin az ő aláírásával, az ő írásával ez van írva, mi legnagyobb büszkesége volt, hogy ő 1848-ban honvédként védte a hazát. Tehát ezek szerint hazajött, meg is kapta érte a jutalmát, mert utána 7 évre elvitték. Hát, hogy hol volt bezárva, azt nem tudom, de minden esetre rabságban volt. És ami még nagyon pozitív és előremutató számunkra, és szerintem ezért van szükség az ősök ismeretére, hogy nem tört össze, nem tört meg, hanem hazajött, és közel 100 év múlva is még mindig a község a saját halottjának, vagy díszpolgárának tekinti, mert valami olyanokat tett utána a községért, faluért, a megyében képviselte az ügyeiket, amiért még 100 év elmúltával is büszkék rá, és szeretettel gondolnak rá.
De hát ez nem ilyen egyszerű dolog, ugye? Nem. Hogy derült ki, hogy ma is gondozzák a sírt?
Hát igen, ez egy szintén érdekes előremutató történet. Kárpótlással ennek a nagyapámnak révén kaptunk földeket a Balaton partján, aminek a bérleti díjáért szintén hagyományként az öcsémmel együtt minden évben lementünk, és ez a mi kettőnk napja volt, és akkor egyik alkalom az öcsém felvetett, hogy nézzük már, mert a Király Szent István már nincs ott, se rokonunk, se ismerősünk, senkinek, de nézzük meg a temetőt, hát ha találunk valamit. És a legnagyobb megdöbbenésünkre találtunk egy gyönyörű rózsaszín obeliszket a táncos József nevével, és rajta friss koszorút. Hát először azt hittük, hogy valami tévedés, mert 1920-ban halt meg a déd nagypapa, aminek ugye idestova 100 éve, és hát senki rokon nincsen. Másnap fölhívtam a polgármesteri hivatalt, gondolván, hogyha eddig megőrizték a sírt, akkor most már nekünk is kötelességünk, hogy meghosszabbítsuk ezt a megőrzést, és akkor mondták, hogy persze, meg lehet hosszabbítani, mondja a nevet, és mikor mondta a nevet, akkor azt mondták, hogy ja, hát ő a község díszpolgára, hát őt minden évben március 15-én megkoszorúzzuk a sírját.
Hogyan lesz élő egy múltbéli 100 vagy 200 éves hagyomány szerinted?
Ez nagyszülőknek és a szülőknek a feladata, és egy hagyomány élet nélkül semmit nem ér. Akkor ér valamit, hogyha én a nagyanyáimnak vagyok nagyon hálás, akik ezeket a történeteket, még sok más ilyen hasonló történetet tudok a családom régmúltjából, amikor én még nem éltem, mert a nagymama esti mesehelyet elmesélte, hogy milyen volt a nagypapa, mit csinált, hova mentek, hogy csinálták, és ennek valami olyan elképesztő értéke van most nekem itt 77 évesen, hogy így tudok visszaemlékezni és hasznot húzni, most ez rossz szó rá, de azokból a tanulságokból, amiket a szüleink akár jót követtek el, azt tovább éltetni, akár rosszat követtek el, azon okulva, másképp élni, másképp csinálni. Számomra a hagyomány ezt jelenti. Tehát ezért van szükség az őseinkre és az őseink ismeretére, mert ebből olyan erőt tudunk beníteni, amit sehonnan, semmi máshonnan nem tudunk megtanulni.
Hogy adod át az unokáknak?
Ugyanígy mesélem én is ezeket, sőt, most elkezdtem egy olyan kis visszaemlékezést írni, amiben leírom egyrészt ezeket a családi történeteket, amiket lehet, hogy ők már kívülről tudnak, mert biztos, hogy többször elmeséltem, de lehet, hogy majd már az ő gyerekeik vagy unokáiknak már az egy érdekes dolog lesz, hogy kezükbe kapják, és aztán jé, van egy ilyen, ahol erről van szó. Én nagyon örülnék, ha nekem lennének ilyen írott emlékeim, nincsenek, de szóbeli emlékeim vannak, és ezek a szóbeli emlékek fantasztikusan tartást adnak, irányt szabnak, az élethez egy útmutató vagy útjelzőként tudnak működni.
Kedves hallgatóink, ennél szebb hagyományőrzésről azt hiszem nem hallottak. Kivel beszélgettem?
Táncos Ildikóval.
Köszönöm szépen, Ámen Dzsókát hallották.
Újbudán van egy kicsi kiállítóhely, ahol megelevenedik a gyerekkor. Kéri Juli az ott működő játéktársaság elnöknőjével beszélgetett.
Kedves hallgatóim! Játéka mindenkinek volt, minden gyerek szerette a játékot. Aztán, amikor felnővünk, akkor nem foglalkozunk tovább játékkal, vagy legalábbis nem valljuk be, hogy szeretjük a játékot. Vannak azonban olyan felnőttek, akik keresik az alkalmat, ahogy idősödnek, hogy a régi gyerekkori játékaikat megtalálják. Ezt megtehetik természetesen akár a Kecskeméti Múzeumban, vagy a 77 Játék Múzeumban a Székesfehérváron, de van egy kicsike hely a 11. kerületben, az Orlai utcában, ahol szintén van játékkiállítás, ott nem állandó kiállítás van. Véletlenül tudtam meg, hogy az tulajdonképpen egy olyan kiállító helyiség, ami egy társaságnak, a Kis Áron Magyar Játéktársaságnak a klub helyisége. Most az elnök asszonyával, dr. Györgyi Erzsébettel ültem lebeszélgetni, hogy tulajdonképpen mi is ez a társaság.
Hát nem csak a játszani szerető embereknek a társasága, hanem a játékkal szakmaszerűen foglalkozó embereknek is a társasága, akik egymásra, hogy úgy mondjam, nagyon rá vannak utalva. Mert ha végig gondoljuk a sok szakterületet, ahol játékkal foglalkoznak, akár induljunk ki a gyűjtésnek a területéről, vagy pedig a játék történetnek a területéről, ami mind komoly szakma, akkor tovább haladva ugye játékgyűjtők, vagy pedig játékot hivatásszerűen gyűjtők, tehát múzeumi keretek között gyűjtők.
Most a társaság mivel foglalkozik?
A társaság főleg legfőképpen azzal foglalkozik, hogy ezeket az embereket összefogja. Tehát a játéktörténész, a magán vagy hivatásos múzeumi játékgyűjtő a különböző módon szinten játékot készítő, tehát akár a játéktervező művész, akár a játékkészítő kézműves, vagy népi iparművész, vagy amatőr játékkészítő.
Tehát akik még ma is készítenek, nem csak a régieket?
Igen, ez így is van. És akkor jönnek azok a hivatások, amelyben a játék szintén feladatként jelentkezik. Mert ugye egy óvodában, egy bölcsődében a játék a mindennapi tevékenység része, és ahhoz az óvónéninek, a bölcsődei gondozónak is értenie kell. És ugyancsak, bár sokkal több időt és energiát és figyelmet fordítana rá az iskola, hogy a játék helyet kapjon az iskolapadok között, sokkal kevesebb problémájuk lenne a hiperaktív gyerekekkel, azokkal, akik nehezen szoknak be az iskolába, akik óra alatt saját elképzelésük szerint játszanak, ahelyett, hogy meg lenne az a kis idő, amikor megengedett körülmények között játszhatnának, és akkor jobban rá lehetne őket fogni a munkára. Akkor még a kereskedők, akik játékkal kereskednek, szóval van egy jó pár foglalkozás.
Maga a társaság mikor alakult?
1987-ben, tehát már mi 2012-ben kellett volna, hogy megünnepeljük a 25 évünket. Nem dicsőség, de így hozta a sors, hogy akkor a támogatottságunk éppen, hogy nem engedett egy ünnepélyes jubileumi konferenciát, és 2014. március 21-22-én tartottunk, hát ez már 27 év volt, 27 előadással ünnepeltük meg a megélt 27 évünket, és ezt a széles spektrumot összefogtuk ebbe a kétnapos konferenciába, a Budapesti Művelődési Központba.
A társaság tagjai. Van, akinek a foglalkozása a játékkészítés.
Igen.
De az amatőrök, akiket említett, ők foglalkozásra nézve mennyire széles spektrum?
Hát az amatőrök, ugye, ők sokan vannak. Itt van az a nagyon kedves korosztály, aki megszabadul egy olyan tevékenységtől, amit lehet, hogy szeretett csinálni, és lehet, hogy sikeresen is csinált, azonban, amikor már ő maga dönt arról, hogy mit tehet a szabad idejében, esetleg kibontakoznak olyan tehetségek, amikre talán korábban nem is gondolt se maga az alkotó, se a környezete.
Igen, ezt elég sok tapasztalatunk van, hogy pihenőre vonulva az emberbe előjönnek a rejtett tehetségek. Csak én arra gondoltam, hogy milyen szakmai hátterük van aktív életükben, mivel foglalkoztak. Tehát van egy vonal, vagy teljesen vegyes?
Nagyon különböző. Beszélhetnék Somlék Rétikéről, aki ki tudja már hány pedagógus tanított meg a Waldorf babák készítésére. A társaságunk által jutott jó kapcsolatba a Waldorf babák leghivatottabb készítőivel, és azóta már Magyarországon egy térképet lehetne arról kipöttyözni, hogy ő hol mindenhol tanított, a mi általunk szervezett rendezvényeken is tanított, de tudom, hogy tanított nagyon nagyszalontai óvónőknek és tanított Kolozsváron, és a mi szervezésünkben Nyíregyházán, és akkor még ki tudja, hogy hány helyen. És csodálatos módszer dolgozott ki, és ő egy adminisztratív munkakörbe dolgozott. És lényegében már, hát jó nyugdíjas volt, most 80 valahány éves, az Isten éltesse sokáig.
És a fiatalabb korosztály mennyire vesz ebbe részt?
Napjainkban a kézműves játékkészítés az nagyon kevéssé jelent megélhetést. Bár nagyon sok fiatal, tehetséges, vagy hát legjobb korában lévő, 30-as, 40-es éveiben lévő hölgy, vagy esetleg korai 50-esben lévő hölgy kiváló, csodálatos babákat készít, de sorban egymás után elmentek állást vállalni, merészbe kaptak, hogy nem lesz semmi nyugdíj. Hát azt mondhatom, hogy most elmondhatnék mindjárt három olyan nagyon kiváló hölgyet, Orbánné Balogh Katalin és Illiszné Kovács Ildikó, kiállításuk volt Orlai utcai teremben, és mind a ketten állást vállaltak. Azután beszélhetnék Gémesné Deák Júliáról, akinek itt még nem volt kiállítása, bár lehetett volna, akinek nagyon kedves, szép munkáit ismerjük. Most nagyon sajnálattal kell elmondanom, hogy aki az első kiállításunknak az alkotója volt, ő is valami közgazdasági jellegű munkát végzett munkás életében, majd pedig elkészítette a hazai összes népviseletet félméteres babában. És ezek voltak kiállítva, és ez az Orkóczi Éva szegény meghalt január 1-én, úgyhogy most, márciusban majd az ő emlékkiállítására készülünk, még egyszer kiállítjuk az általa készített népviseletes babákat, amik a legkiválóbbak ebbe a műfajba, amik egyáltalán Magyarországon készültek, ő a népművészet mestere lett.
A társaságnak feladata, hogy úgy mondjam, hogy felkutasson régi játékokat? Vagy csak a játékkészítőket?
Vannak gyűjtőtagjaink, nagyszerű gyűjtőtagjaink. Két gyűjtőtagunknak volt kiállítása itt ebben a teremben. Hát csak 2012-ben kezdődött a mi kiállítási sorozatunk itt, hogy nagyon kicsi múltunk van. És Karlócai Mariannak a nagyszerű gyűjteményéről beszélnék, ami az 5000-et meghaladja régi játékokból. Ő Angliában látott először Museum of Childhood, a gyermekkor múzeumát, és akkor, mint óvónő, ráébredt, hogy más országok ezt értékként gyűjtik, nálunk meg a gyerek kinövi a játékot, akkor odaajándékozzák egy másiknak, aztán kézenközön elkalódik, meg akkor épült nagyon sok új városrész, az emberek bementek a kisebb lakásba, hát mi az, amit el lehet valahova paterolni.
Mert szerencsére mindig vannak gyűjtők, azért ezek megmaradnak ezek
a... Hát így lett az ő nagy gyűjteménye, bár ő elég sokat áldozott is erre anyagilag is, és most a tavasszal két kiállításra is készül. Már nem tudnám felsorolni a kiállításainak a sokaságát, nagyon sok helyen nagyon sok kiállítást mutatott be, és megcsodálták bizony.
Hát most ez a miniatűr kiállítás is, ami most fog záródni, ez gondolom hasonló sikerrel. Én nekem volt egy nagyon kedves élményem Székesfehérváron. Egészen kicsi gyerekekkel jöttek anyukák, beszélgettem is velük, hogy mind azért jöttek, hogy megmutassák a gyerekeknek, hogy ők még mivel játszottak, és egy nagyon kedves csoport jött 80 fölötti hölgyekkel, de urak is voltak, akik viszont szerették volna látni a gyerekkoruk játékait.
Hát az időskor a második gyermekkor, és akkor bizony szívesen emlékezik az ember a gyermekkori dolgokra. Nagy boldogság megpillantani egy régi játékot.
És ha valakinek akár kölcsönadandó vagy kiállítandó játéka van, vagy beszeretne kapcsolódni a társaság munkájába, arra van lehetőség?
Hát ahogy elmondtam, itt nagyon tág az a kör, akik hozzánk szívesen csatlakoznak. Ugye elég ahhoz játékbarátnak, vagy egy olyan nagymamának lenni, aki szeret az unokáinak örömet szerezni ilyen programokkal. Bárki csatlakozhat hozzánk, nagyon szívesen vesszük, és mindenki talál olyan programot, vagy olyan híreket, amelyek hát neki nyújtanak valamit. Nagy szeretettel várjuk, akár azt, aki egy kicsit gyűjt, akár azt, aki érdeklődik, aki információt akar szerezni, vagy bármilyen dolga van a játékkal, minket megtalál, a honlapunkon elérhetőségünk van.
Kívánom, hogy minél többen csatlakozzanak Önökhöz, a hallgatóknak pedig azt, hogyha csodákat akarnak látni, vagy akár vissza a gyerekkorukba, akkor látogassanak el a Kisáron Magyar Játéktársaság kiállító termébe. És köszönöm a beszélgetést dr. Györgyi Erzsébetnek.
Tudják, mi az a filibili? És hogy került ez a mai műsorba? Torda Judit ezekre a kérdésekre is meghozta a választ.
Pap Kornélia a beszélgető társam, és nagyon nehezen sikerült egy helyet, egy csendes helyet találni, ahol tudunk beszélgetni. A Szentendrei Városházán volt egy rendkívül megindító, rendkívül jó hangulatú ünnepség, egy tavaszváró ünnepség, és szeretnék elsőnek gratulálni a díjhoz. Ha azt mondjuk Szentendrén, hogy filibili, akkor fölkapja mindenki a fejét, és pontosan tudja, hogy miről van szó. Miről is van szó?
Egy népdalkörről. Egy olyan népdalkörről, amelyet óvónőkkel hoztunk létre. 1993-ban alakult meg, éppen márciusban a filibili népdalkör. Nos, hát úgy alakultunk, hogy hiányérzetünk volt. Mégpedig 91-ben indult el a néphagyomány éltető óvónőknek a képzése, akkor még munkaközösségnek neveztük, annak érdekében, hogy magyar hagyományainkat miképpen vigyük be az óvodások körébe.
Ez melyik óvoda volt?
Ez a Szentendrén a Püspök Major lakótelepi óvoda. De akkor már a skanzen igencsak nyitogatta a kapuit, tehát a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Ő pedig várta az óvodásokat, az iskolásokat, hogy minél többen menjünk a múzeumba, ismerkedve a régi paraszti életmóddal. És biztosan nem véletlen, hogy engemet az élet oda sodort, és ott megismerkedtem egy nagyon kedves múzeumpedagógussal, aki még mindig ott dolgozik, és vele együtt kerestük, kutattuk a lehetőségét annak, hogy hogyan, miképpen vigyük be a hagyományainkat. Hiszen én azt vallom, hogy minden magyar óvónő a hagyományainkat, vagy legalábbis népi kultúránk értékeit adja át a gyerekeknek, tehát mesél, gyerekjátékokat tanít, ügyességi játékokat, mondókát, csak éppen az az élettér hiányzik, amiből ezek származtak. Ugye megszűnt az az élet, az a világ, már csak a dal, a mondóka maradt. Erről is Kodálynak van egy szép gondolata, ha csak a dal, a mondóka marad meg, az előbb-utóbb kikopik. Kell neki élettér.
A lakótelepi óvodában azért elég nehéz lehet, ez egész más műfaj.
A gyerek egy olyan befogadó lény, fogékony, ő mindent elfogad. Ő a jót, a rosszat, mindent, de mi azért vagyunk óvónők, hogy olyat nyújtsunk nekik, ami őt építi.
Ez a filibili, ez egy nagyon játékosan hangzó szó. Hát mi is ez tulajdonképpen?
Ez fülemülét jelent, egy gyönyörű maros menti népdalból kölcsönöztük ezt a szót, amiben ez szerepel, hogy s odajöve filibili szép madár, hát a filibili az a füle müle. Nyilván lehetett az füle mili, lehetett fili mili, aztán lett belőle filibili.
Tehát írtak egy programot, egy pedagógiai programot, ami az óvodásoknak szól, illetve mellette működik ez a filibili népdalkör. Most
a régi tagokkal együtt, és mindig jönnek hozzánk fiatalok, akik kapcsolódnak, és nem csak megízelik egy kicsit, aztán odébb állnak, hanem ott is maradnak, úgyhogy őket is megérinti ez a világ.
Rendkívül jó hangulatú volt ez az ünnepség, vagy a tavasz köszöntő.
Hát egymást köszöntöttük néppi kultúránk gyönyörű kincseivel.
Itt volt zene, volt tánc, volt ének.
Na, én így gondolom, a hagyományértetést. Szóval nem lehet kiszakítani, van csak néptánc, aztán van egy kis óvodai hagyományértetés, aztán van a mese, együtt, minden együtt. Régen sem választották szét. Ha volt egy jó mesemondó, az biztosan jól is énekelt, aztán jól is táncolt, és a fonóban, akik összegyűltek, például a fonóban, de a fosztóban, kukoricafosztáskor, ott szólt a mese, szólt az ének, a végén ettek, ittak, áldomást, és táncra perdültek. Tehát mi is így gondoljuk a hagyományéltetést.
A gyerekeket nagyon könnyű bevonni bármilyen újra, a szülőkkel mi a helyzet?
A gyerekeken keresztül gyertügyünk van.
Itt, ahogy énekeltek a Városház dísztermében, és táncra is perdültek, és együtt énekeltek a szülők, azért ez egy nagyon nagy dolog, azt gondolom.
Meg kell énekeltetni, meg kell táncoltatni, nem lehet a táncot színpadról nézni, az éneket sem hallgatni kell,
énekelni kell mindenkinek. Közben megérkezett az oszlopos tagja Filibili együttesnek,
a kisdobosa.
Kisdobosa. Ha jól tudom, az egyetlen férfi tag?
Nem vagyok igazán tagja, hanem támogatója vagyok a feleségemen keresztül. Nagyon büszke vagyok, hogy ő kapta a Filoméla díjat most idén.
Kertész József méltán büszke feleségére.
Kölcsönös a büszkeség.
Kölcsönös a büszkeség, és azt gondolom, hogy nagyon jó páros, ha ezt én így mondhatom, mert szakmailag is támogatják egymást. Akkor a Szentendre és Kanzenben is vannak programok, amiket ketten csinálnak. Hogy van
elég sokat dolgozunk együtt, sőt többnyire, mert...
Azt valljuk, hogy a lányokkal, a lányoknak, asszonyoknak kell együtt játszani, együtt tevékenykedni, a fiúknak meg a férfi emberrel.
Egy férfi
mintával. Egy nagypapával. Mintát kell adni a gyerekeknek.
És a fiúk ne hímezzenek meg, ne maszkot varjanak, hanem fúrjanak, faragjanak, készítsenek.
Például tegnap voltunk a Skanzenban, egy vegyes összetételű hagyomány éltető tánccsoport.
Ezt többször mondtad már, ezt a hagyomány éltetést, mert a mi szóhasználatunkban hagyományőrzés van. Igen,
ez azt a múzeumban csinálják, hogy őrzik a tárgyakat, meg a foglyokat. Bocsánat, ezt halkan mondom, nem én találtam ki, Sebő Ferenc mondta, a beteget gondozni kell, a tárgyakat őrizni kell.
A foglyokat őrizni kell.
És ápolni a beteget, a hagyományokat éltetni kell. Ha már énekelünk, ha táncolunk, az éltetés, az nem őrzés. De úgy is lehet fogalmazni, hogy éltetve őrizzük meg a hagyományokat.
No, elég az hozzá, hogy nappattog. Azt mondom, kik jönnek itt? Hát előkerültek ezek a gyerekek, és igazi vásárban vásárolt karikás ostorral pattogtattak. De nagyokat.
De ők a foglalkozás után beöltöztek, gyönyörű népviseletbe, és végig táncolták a kisalföldet, bementek a házakba.
Énekeltek. Például ilyen
varogatók, ezek a kislányok is. Énekeltek. Hát álom volt, mint a régi fonóban.
Ha jól tudom, akkor nem csak a hazai óvodapedagógusokkal tartják a kapcsolatot, hanem
határon
túliakkal is. Ugye, József?
Így van.
Határtalanul tartjuk.
Határtalanul.
Igen, az első kapcsolatunk az valahol egy Noé rendezvény, tehát a néphagyományőrző óvodapedagógusok országos vándorgyűlésnek nevezhetni, vagy konferenciának, ott mindig lehet valamit tanulni és ismerkedni a közvetlen környékkel és a ottani nevelői, óvónői munkával. És Szentesen voltunk, amikor először egy erdélyi csapattal találkoztam, hárman vagy négyen voltak, én nekem az egyik szívem Csücske Erdélyben van, és úgy megörültem is, hogy ennek a óvónői egyesületnek ezek a székely udvarhelyi óvónénik most már rendes tagjai, mondhatnám azt, hogy helyi csoportja lettek, és átvették azt, amit itt a szentendrei óvónők 11. éve csinálnak, hogy egy-egy szakmai napot tartanak, ők a Skanzenban, ők meg udvarhelyen, tán a 8. vagy 9. Tehát nagy öröm számunkra, hogy ők éltetik szintén ugyanúgy, mint a szentendreiek, az udvarhelyi óvónők, és a magyar nyelvterületről erdélyszerte összejövett tavaszi találkozó is volt, ami elkezdődött Jászszentláton, és átléptük a határt, átmentünk Szerbiába.
És a mi képzésünk, amit említettem, hogy 91-ben indult, a Szentendrei Óvónők Néphagyomány Éltető Közösségének a havi találkozóin óvodákról óvodákra megyünk, és ott bemutatnak egy-egy játékot, ami jeles naphoz, munkaalkalomhoz, vagy történelmi alkalmainkhoz kapcsolódnak. Ezeket a játékokat gyűjtöttük össze, tehát 91-től kiadtuk az első kötetet 2002-ben. Nagyon sok 45 játékot írtunk le abba. 2006-ban adtuk ki a másodikat, tehát tovább folytattuk a képzésnek az anyagát, gyűjtöttük össze a másodikat, de egy kicsit már más volt, mert 10 legendát is leírtunk, és a harmadik kötet az pedig 2012-ben jelent meg, amiben szintén játékok vannak, de azt meg azzal bővítettük, hogy nagyon sok kézműveskedést rajzolt le az egyik kedves óvónéni részeire bontva, tehát mindenki
technikai útmutatásra.
Igen, igen. Tehát a jeles naphoz kapcsolódóan, a munkaalkalom,
hogy lehet csipkababát csinálni.
Vagy zoknilibát, vagy hússzurót.
Lovacskát és így tovább.
Én nagyon szépen köszönöm, Nelli és József.
Igen. Egy üzenetem van azért, miután tudom, hogy a civil rádiónak.
Igen, civil rádió.
Én azt hiszem, hogy azon kívül a szakmai munkán kívül, amit itt most egy kicsi szegletét mutattuk be, nagyon fontos, hogy itt közösségek vannak. Alakulnak a civil közössége, hanem önmaguk fejlesztésére.
És örömére. Ez egy lényeges dolog.
És a gyerekeim veszik ennek igazán hasznát. Ők a jövő.
Tordason járt Somogyi Ágnes. Az itt működő egyesület mindent megtesz, hogy hagyományt teremtsen. Hallgassák csak!
Kedves hallgatóik, nemrégiben egy meghívásra Tordason jártam. Bevallom, nem ismertem ezt a falut korábban. Tudjuk, hogy ősidők óta lakott település, de többször el is pusztult a történelme folyamán. Ma körülbelül 2000 lakosa van, és jellemző az, hogy nagyon sokan kiköltöztek a fővárosból ide. Azóta az élet megpezsdült. Vetődött már a reflektorfény Tordasra, mert 1938-ban a Hangya Szövetkezet, ami egy országos hálózat volt, mintafaluvá fejlesztette. Ma ismét például szolgálhat Tordas. Itt működik a Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület. Szép, hivatalos elnevezés. Beszélgető partnereim...
Szabóné Hegedűs Mónika.
Én pedig Takács Evina vagyok.
Mit is takar ez a hivatalos név?
Botta Veronika, az egyesület vezetője, felkért még 10 hölgyet, hogy próbáljunk meg itt a faluban egy olyan közösségi teret kialakítani, ahol jól érezheti magát gyerek, felnőtt, nyugdíjasok, mindenki, akinek van egy kis olyan szabaditeje, amit szeretne közösségben és valamit alkotva, megvalósítva eltölteni.
Tehát a Botta Veronika elindította?
Igen, gyakorlatilag igen. Az ő nevéhez köthető az egyesület megszervezése.
Kár, hogy most nincs itt a Veronika, de azt eláruljuk, hogy sajnos beteg ő.
Igen.
Hogy választotta ki az embereket, azt tudjátok?
Igen. Tehát úgy, hogy legyen benne szervező, legyen benne olyan, aki valamilyen kézműves tevékenységet magas szinten űz. Mi volt még, amit?
Ez már így. Pontosan elég.
Igen.
Térjünk vissza akkor arra, hogy a név az honnan jön.
Feltétlenül fontos volt egy olyan névnek a kitalálása, amely tükrözi az egyesület törekvéseit, céljait és szellemiségét. Könnyen megjegyezhető, és szívesen is használják majd az emberek. Talán a Botta Veronikának jutott eszébe ez a teremtőkert.
És először az volt, hogy teremtő.
Igen, és akkor utána ezt próbáltuk meg bővíteni.
És mivel van egy szép nagy kertünk?
Igen, ezért.
Tehát mondjuk azt, hogy alkotóház, vagy közösségi ház, minek nevezzük?
Mind a kettő helyes.
Amikor elindult ez az egyesület, akkor tulajdonképpen mire alapozta a munkáját?
Kaptunk először is az önkormányzattól egy szolgálati lakást használatra, tehát azt tudtuk, hogy helyünk van, bérbe vettük, de nem kellett érte bérleti díjat fizetni. Tulajdonképpen ez a pályázat, amiből a ház épült, ez akkor már élő pályázat volt. Csak a helyet kerestük hozzá, hogy hol legyen.
Az itt folyó programoknak, bővítéseknek és mindenféle egyéb megmozdulásoknak, amire pénzt kell költeni, az Egyesület pályázik, és ezekből a pályázati pénzekből tudjuk megvalósítani.
Tagdíjat fizetünk, mi 11-en.
Mondhatjuk azt, hogy saját erőből?
Így van, mondhatjuk.
Igen.
De nagyon sok olyan van, aki besegít a munkájával, amikor egy-egy rendezvény van, vagy amikor valamit tenni kell, de ők nem egyesületi tagok.
Ők támogatják akkor meg.
Amikor van valamilyen rendezvényünk, amire a fellépő ingyen jön, akkor azt szoktuk mondani, hogy a belépés ingyenes, de adományokat elfogadunk.
A tavalyi évben 29 ember közel 3000 munkaórát dolgozott itt a házban.
Tehát ennyit adott ajándék.
Igen, ez azt hiszem, hogy ez egy elég jelentős.
Úgy látszik, hogy a szívükbe fogadtál az embereket, a teremtőkertet.
Igen, sok mindenkinek nagyon fontos.
Ahogy így körbejártunk, azért itt rengeteg munka volt.
Csak rengeteg így. Olyan munkát vállaltunk be az építkezés során, és amit önerőből csináltunk meg.
Az alapházat, amit először megkapott az Egyesület, azt ki kellett bővíteni, mert az nem volt.
Először is azt rendbe kellett hozni, ami azt jelentette, hogy hetekig kapartuk róla a festéket, helyre raktuk a
tetejét.
Igen, tehát nagyon sok mindent helyre raktunk.
De amihez szakember kellett, azt muszáj volt kifizetni, de amihez nem kellett szakember, azt mi magunk csináltuk. A festés például mi magunk. Már volt egy festő, aki jött önkéntesként, és ő adta a tanácsokat, mi pedig csináltuk. Mindannyiunk gyerekei rengeteget dolgoztak itt. Konkrétan az én két fiam itt a bontásban, az építkezésben, az útépítésben.
Micsoda tapasztalat neki,
igen.
Nem?
Micsoda öröm.
Ez is összekovácsolta az embereket.
Jöttek a barátok, jöttek az ismerősök, nagyon-nagyon sokan. Igen. Van is egy ilyen köszönő falunk, vannak írva, hogy ki mindenki segített eddig.
Felnövekszik egy generáció, igen. És akkor bővíteni kell.
Ez nagyon érdekes, hogy nagyon szerettünk volna ide egy kemencét. Nagyon sokba kerül, ezért kitaláltuk, hogy mindenki, mi 10-11-en otthonról elhozzuk azokat a ruhákat, azokat a gyerekjátékokat, amit a gyerekeink már nem használnak, és tartunk egy bolha piacot. És a kemence 240 ezer forintba került, úgyhogy ezt tűztük ki célul, és 244 ezer forintot gyűjtöttünk a bolha piacon.
Fantasztikus. A helyiek ezt is felkarolták, mert ezek szerint volt vásárló erő. Na hát igen, ez a szép ebben, és így kis lépésekkel, de mégis nagyot lehet alkotni. Milyen rendezvények zajlanak itt?
Foglaljuk össze. Vannak tanfolyamok, ugye, amit az Edina már mondott.
Például?
Szövés, kerámia, kosárfonás, rajz. Ami a gyerekeknek van, az egész tanévben megy. A szövés tanfolyamot helyi lakos vezeti. A kerámia tanfolyamot helyi lakos vezeti. A kosárfonót környékbeli, de itt dolgozik Tordason. Szinte a helyi lakosokból meg tudjuk oldani.
Igen.
Ami tényleg hihetetlen foltvarró körünk is van.
Hát össze se tudom számolni.
Nem, de még én sem mondtam a kertbarátok körét.
És még kertbarátok
köré. Mert ugye amikor az idősebb korosztályról volt szó, vannak olyan szőlősgazdák innen a Tordasi Öreghegyről, de már a Martoni Öreghegyről is járnak át hozzánk, akiknek fontos azt, hogy kertgondozással kapcsán, illetve a szőlőtermesztés, borkészítés témakörében megosszák egymással a tapasztalataikat.
Aztán volt már nálunk zongoraoktatás, van nálunk baba-mama torna, jóga, hetente háromszor, hastánc. Ezek azok, amik rendszeresek. És vannak olyan rendezvényeink, amik egyszeriek, tehát egy-egy nagyobb rendezvény. Ilyen volt komoly zenei koncert, most lesz megint.
Eljön hozzánk szintén teljes mértékben felajánlásból. Két, azt is mondhatom, hogy világhírű zenész, akik szintén itt laknak Tordason. Máté Balázs és Bosmanec Éva a felesége. Barokk kamarazenei koncertet fognak nekünk előadni korabeli hangszereken. És ez a tordasiaknak szerintem egy olyan lehetőség, mindenképpen meg kell ragadni, meg se tudjuk szinte köszönni.
Élménybeszámolók, hogyha valaki utazott, valakiről halljuk itt a környéken, hogy különleges helyen járt, akkor élménybeszámolót tart táncház. Itt a faluban van két nagyon-nagyon híres néptáncos, Szabó Szilárd és Németh Ildikó, és ők egyébként itt a tordasi művészeti iskolában oktatnak néptáncot. Készítettünk közösen egy olyan pályázatot, ahol ők rendszeresen itt nálunk a nagy teremben egy táncházat működtetnek.
Tegyük hozzá, hogy ki zenél, tehát itt a művészeti iskola növendékei zenélnek ilyenkor nagyon sokszor, és itt lakik Tordason a muzsikás együttes tagja Éri Péter, aki szintén eljön ilyenkor, és zenél nekünk. Sokszor jön a fia, lánya.
Ő is felajánlja a munkáját.
Felajánlja a természetesen. Itt volt például a muzsikás együttesből Hamar Dániel, űrkutatással foglalkozik, és azt mondja, nagyon szívesen tart erről előadást, és nem kér érte semmit. Hú, persze. Tehát csak meg kell szervezni, igazából meg kell találni ezeket az embereket.
Igen, és akkor az egyik hozza a másikat?
Egyik hozza a másikat.
Na, ez a jó reklám.
Bárhova járunk az országban, találkozunk valakivel, aki érdekes lehet, akkor megkérdezzük, hogy nem jönne el. És nagyon szívesen, tényleg. Ilyenkor általában ezekre a rendezvényekre mi 10-11-en sütünk, főzünk, és vendégül is látjuk az embereket. Ez is mindig hozzátartozik, igen.
És de ugyanakkor meg az együttlét örömen,
az nagyon jó.
Az meg felmelegíti az ember szívét. Otthon biztos találnál valamilyen munkát, de mennyivel szürkébb és unalmasabb.
Így van.
Na, és milyen terveitek vannak még?
Hú. Most nyertünk egy pályázatot a MOL szervezésében. A kertet fogjuk rendbe rakni. De itt is úgy van, hogy szükséges anyagi eszközöknek csak egy részét kapjuk meg a pályázatból, ami azt jelenti, hogy a többit ismét önkéntes munkával és felajánlásokból kell majd megoldanunk. De nem baj, mert most már tudjuk, hogy egyre többen szívügyüknek tartják ezt az egész kezdeményezést, és azt gondolom, hogy sokan fognak jönni. Aztán táborok. Nyári táborok.
Mindig is voltak már naphozis táborok.
Itt
a vostábort is csinálhatnánk, tehát van fönt szoba, meg a nyár az nagyon hosszú, ugye mindig gond és probléma a szülőknek, és ha tudja, hogy olyan helyre hozhatja, ahol hatalmas kert van, tudunk kiskertet készíteni, ápolgatni, gondozni.
Illetve természetesen tovább folytatjuk ezeket a nagy terembeli rendezvényeket.
És a kenyérsütést is tervezzük.
11 nő fenntart egy ilyen egyesületet. Mit szóltak ehhez a falusi férfiak?
Jöttek segíteni.
Minden egyes feleség nevében mondhatjuk.
Minden egyes
kalappal a férjeink előtt, akik támogattak.
Nagyon szépen hangzik.
Különleges helye Magyarországnak Tordas, mert itt valahogy tényleg másképp viszonyulnak az emberek egymáshoz.
Meg tudunk szólítani embereket, de van is kit megszólítani.
Igen, és ráadásul, hogyha valaki eligérkezik, akkor azok nem csak üres frázisok, hanem valóban idejön, és minimum annyit megcsinál, amennyit megígér, de általában az szokott kisülni belőle, hogy még egy kicsit hozzá is tesz.
Tehát Tordas a világ közepén. Nagyon köszönöm ezt az ismertetést, és kívánok nagyon sok sikert a munkátokhoz. A riporter Somogyi Ágnes volt.
Úgy terveztem, hogy pályamódosító sorozatunk újabb szereplőjével fejezzük be a műsorunkat. Hogy mégse így lett? Nos, annak az az oka, hogy interjú alanyunk, Magyar Ádám pillanatnyilag annyira élvezi új munkáját, hogy leginkább arról beszélt. Így most én mondok néhány szót az elhagyott pályájáról. Tizen sok évig dolgozott a civil rádióban. Kérdésünkre, hogy mit is csinál, szerényen mindig csak annyit válaszolt, hogy aféle mindenes. Rádiós munkája mellett tanított diákokat, és különös módon 60 év felettieket is. Így kerültünk mi is vele kapcsolatba. A szakma iránti szeretetét a munkájából szűrtük le, amit szavak nélkül is átadott nekünk. Olyannyira, hogy már 6. éve készítjük hasonló örömmel ezt a műsort. A máról Béki Zoltán beszélgetett vele.
Kedves Ádám, mi indított téged arra, hogy most válts?
Szeretem én mind a kettőt, a rádiót is, meg a Bridget is. Igazándiból lehetett pályázni a főtitkári állásra itt a Bridge Szövetségnél, és aztán én lettem. Mert nincs ugye, ebben semmi nagy...
Mert a rádiót már csináltad egy darabig, most megnézed, hogy a szövetségnél mit tudsz tenni a közjóért.
A Bridge előkért, így van.
Na és hogy találod itt magad?
Jól, hát nézd körül, ez egy rettentő nagy terem, még ez az irodám egyébként, ez a 200 négyzetméter körülbelül, ez a versenyterem, ahol egyébként most vagyunk. Nagyon sok fajta feladat van, most mindjárt a leosztásokat kell elkészíteni, de pályázatokat kell írni, pénzeket kell utalni, szóval ilyen szervezkedős, üldögélős, szaladgálós.
Hát bizony, szét is nézek, ahogy Ádám biztatott. Itt külön asztalok vannak, de átlósan elválasztva egyik sarok a másiktól, átkukucskáló ablakok vannak, amit természetesen le lehet zárni, és alatta át lehet csúsztatni. Mit is lehet átcsúsztatni?
No hát a bridge, akkor kezdjük innen talán, hogy értsük, hogy mit lehet csúsztatgatni. A bridge az egy kártyajáték, ugye? És otthon a négy fal között, ugye szokott ez úgy lenni, akár Agatha Christie regényekben is, hogy üldögél a négy angol lord és lady, és akkor kártyázgatnak, közben teáznak, meg süteményt tesznek, meg persze Lord Sandwich kártyázás közben találta ki a szendvicset, ugye? De hát ez már itt egy versenysporttá változott ez a hely. Otthon egy másik fajta játék, mint itt a versenyen. Itt arról szól a dolog, hogy érjünk-e jobb eredmény, mint a másik, és az abszolút versenykörülményeket kell, hogy eredményezzünk a teremben. Ugye, ahogy megnézed, egy ilyen átlósan elválasztott asztal van, ugye a bridge egy páros játék, tehát a partnereddel játszol együtt, de itt nem is látod a partneredet szinte egész este, mert egy fallal vagy tőle elválasztva. Gyakorlatilag, hogyha valami olyat csinál a partner, amit nem szeretnénk, hogy csináljon, vagy furcsáljuk, akkor lehet, hogy kiülne az arcunkra az elkeperedés, hogy na hát, vagy csapkodjuk a térdünket, vagy a fejünket fogjuk, de ezt itt nem látjuk. Otthon nyilván egy másik fajta élmény a dolog. De hát, ha a fociba belegondolsz, ugyanez történik, hogyha focizol a falusi
Spartakiádon,
vagy pedig a világbajnokságon, a gólvonal technológia van, négy bíróval, meg mit tudom én mivel.
Ádám, itt annyi látnivaló van. Induljunk el, nézzük meg, hogy mik ezek a szerkentjük, bizgentjük, aminek hangja van, meg minden. Valamit meséljünk róla a hallgatóságnak is.
No,
menjünk csak oda, ahol az a berregős volt.
Menjünk a berregőshöz. Ez a berregős, ez az osztógép. Ez gyakorlatilag a versenyek lelke. A számítógép generál leosztásokat. Ha azt mondom, hogy 32-t, akkor 32-t, ha azt mondom, hogy 48-at, 48-at, ha azt mondom, hogy csak egyet, akkor egyet. És ezeket aztán ilyen kicsi műanyag tokokba tesszük.
Ez ugye olyan, mint amikor a pénz számolja az automat, hogy belerakod az egész paklit, és akkor úgy pörgeti, sodorja valamit.
Pörgeti, sodorja, és négy zsebbe teszi, mert hogy négy ember játssza a bridge-et, ugye, és a négy ember lapját szétszedi.
Mi szerint?
Véletlenszerűen, nem is tudom programozni, hogy mihol legyen. Azt mondom neki,
ez a tiszta dolog, ugye?
Így van, osszon le akárhány véletlen partit, és leoszt, és ezeket szépen tokokba teszi, és azért jó ezt csinálni, mert néha olyan verseny, hogy nagyon sokszor kell ugyanazt a leosztást megcsinálni. Most például 12-szer fogom leosztani ugyanazt ma, ezt kézzel kiválogatni rettentő sok munka volna.
Indítsuk azt az izgalmasságot.
Jó, nézzük meg, hogy milyen hangja van. Ennyi idő volt, amíg leosztott egy paklit, 52 lapot kidobott. És meg is nézhetjük, hogy mondjuk dél lapjában, most ez egy múlt heti versenynek a partija, tehát ezeket már megnézegethetjük. Dél lapja a 9 van, látod?
Nagyszerű.
Pikből Bubi 9-es és 3-as van, és ott is. Tehát
tévedhetetlen.
Nem tévedhetetlen egyébként, néha elrontja. Azt meg igen, de észrevesszük egyébként általában, mert úgy rontja el, hogy valóban 14-et és valóban 12-et.
Aki olyan magas szinten műveli, az észreveszi a gép tévedését. Na, itt hátul pedig különböző színekbe, itt oszlopokba besorakoztatva, számozva mindenfélék. Hát ez itt meg mi?
Ezek a versenytokok, tehát ugye egy ilyen tokba raktuk most ezt a paklit,
aha.
És azért van ez így csinálva, mert egy paklit, egy partit több alkalommal is le kellhet játszani. Na, most leosztottam a partit, most ezt a partit lejátsza az a négy ember, akinek le kell játszania, és szépen visszateszi a tokba. Átteszik egy másik asztalra, ott is lejátszák, harmadikon is lejátszák, mindenhol lejátszák, és amikor lejátszottak egy partit, akkor előveszik azt a kis dobozkát.
Itt is van.
Ebbe beleírjuk az eredményt. Ugye régen ez úgy történt, ha mindegyik tokban volt egy papír, arra ráírták az eredményt, a papírokat összeszedte a zsűri a végén, és aztán még az, amikor nem voltak számítógépek, akkor milliméter papíron szépen 4-5-6 ember egy éjszaka alatt kiszámolta a végeredményt.
Az volt a legjobb része a bridge-nek.
Az volt a legjobb része, mert lehetett közben inni, meg a végén már azért nem annyira volt pontos a dolog, és rettentő sok hiba lehetőség volt nyilván. No, ezt felváltott, amikor megjött a számítógép, mert akkor egyszerűen azt csinálták, hogy a papírról bemásolták az eredményeket a számítógépbe, és a számítógép megkiszámolta. Ott is volt az a hiba lehetőség, mert ott ugye az emberek ütötték be az eredményeket, és amikor aztán mindenféle újabb technikai fejlődés történt, akkor jöttek ezek a kis asztali gépek, amivel egyszerűen beütjük az eredményt az asztalnál még, amikor lejátszottuk a partit, és ez bemegy a központi számítógépbe, és a számítógép már önmagától kiszámolja, ez gyakorlatilag a játékos maga üti be, hogy mi történt az asztalnál.
Hát akkor itt nagy technikai felkészültség is kell ehhez.
Hát működtetni kell azt a technikát, ami azonban a teremben van, de meg lehet tanulni. Ráadásul még már ennél is van fejlettebb, olyan is van, hogy az asztal közepére tesznek csak egy dobozt, egy paklikártyával, és a doboz az szétdobálja azt a 13-at, ami nekem kell. Aztán dobozba beírjuk az eredményt, és a doboz küldi a központi számítógépbe. Tehát már ezek a tokok sem kellenek.
Hanem már lassan ez is elavul.
Lassan már ez is így van.
Hűha! Azt mondd meg, Ádám, ki nyer, mi szerint lehet, aki okosabb kombinációkat tud, vagy gyorsabban játssz elő azt a partit?
Többféle versenyforma van. Alapvetően attól verseny ez a verseny. Ugye otthon nyilván az nyer, akinek jobb lapja van. De itt nem az nyer, akinek jobb lapja van, mert ugye, ha megnézed ezt a tokot, akkor lejátszottuk, visszarakjuk ugyanígy, és áttesszük a következő asztalra. Ha nekem nagyon rossz lapom van, akkor nyilván az ellenfél fog sok pontot írni a partiból. De áttesszük a következő asztalra, és az én eredményemet ebből a rossz lapból azzal hasonlítják össze, akinek pont ugyanaz a rossz lapja volt. Tehát igazándiból nekem az a feladatom, hogy annál érjek egy jobb eredményt, akinek pont ugyanaz a lapja van, mint nekem. Ettől versenyez, és ettől sport, ettől nem számít az, hogy kinek milyen lapja van, mert engem csak azzal hasonlítanak össze, akinek pont ugyanaz a lapja
nagyon
volt.
Jó.
Lehet, hogy olyan verseny van, hogy csak egy másik emberrel hasonlítanak össze, az egy csapatverseny lehet, vagy lehet egy páros verseny, és ahol akár 100-150 másik pár tarthatja ugyanezt a lapot, és azt nézik meg, hogy abból a 150-ből én hol végeztem körülbelül.
Felötlik az a gondolat is, hogy hogy áll a magyar brit sport a világ viszonylatában?
Nem állunk rosszul, és nem állunk nagyon jól sem. A két világháború között csomó világbajnokságot, meg Európa-bajnokságot nyertünk, nagyon jók voltunk akkor, és a világháború után, ugye a második világháború után nem szerették a bridget, az arisztokrata sport volt, ugye, vagy arisztokraták játszották, és az olyan furcsa volt.
Semmittevő.
Így van.
Arisztokraták.
Ezért 56-ig nem nagyon lehetett versenyezni és játszani. Azután volt egy kicsi enyhülés, de a régi dicsőségeket már nem sikerült akkor visszanyerni. Nem voltak rosszak egyébként a magyarok, akkor sem.
Tudnál valami nagy nevet mondani, akire esetleg emlékezhetnek az idősek, az öregek?
Hát az idősek például Ottlik Gézára emlékezhetnek az öregek, nem a bridge-ből, ugye? Nyilván ő egy híres író volt egyébként, de bridge-elt a bajnokságokban is játszott, és ő írta, azt hiszem, hogy a világ, hát mondjuk úgy, hogy legelitebb bridge könyvét. Nem csak Magyarországét, a világét, amit nem is ajánlunk egyébként mindenkinek, mert a legmagasabb színvonalú bridge könyv, amit valaha megírtak szerintem, legszebb partikkal, egy skót Hugh Kelsey-vel együtt írta ezt a dolgot, de Hugh Kelsey csak az angol formátumában segített a partikat, meg az ötleteket Ottlik írta maga, és hát millió nyelvre lefordították, a leghíresebb bridge könyv gyakorlatilag Kalandos hajózás a bridge ismeretlen vizein, ez a címe. Az alacsonyabb szintű bridge-elők, vagy a nem olyan jó bridge-elők nem fogják érteni sem, mert annyira magas színvonalú partik ezek, amik benne vannak.
Most hogy áll a magyar bridge?
Európában a középmezőnyben állunk, valahol a tetején talán. Nyilván attól függ, hogy milyen csapatunk van éppen, meg a csapat hogy áll föl, meg éppen hogy megy neki a dolog, de van egy csapatunk, amelyik olimpiai bajnok, a senior csapat. 2012-ben megnyerték a Bridge Olimpiát Lille-ben, ami egy nagyon nagy fegyvertény volt egyébként akkor.
Nem is középszerű a magyar bridge.
A senior csapat az nagyon-nagyon jó volt, és nagyon jó most is.
Hogy lehet népszerűsíteni ezt a nagyon izgalmas szellemi sportot?
Nehéz egyébként, mert a bridge az azért nehéz dolog, mert nem jön olyan könnyen, mint bármelyik más kártyajáték. Mire az ember normálisan tud bridge-elni, úgyhogy le tud ülni négy másik emberrel, az bizony nem 3 perc. Sokat kell tanulni, figyelni, gondolkodós játék, tehát gondolkodni is, de igaz...
Megművelni a játékot.
A szabályokat nem 2 perc alatt lehet megtanulni, mint a pókerét vagy a sakkét, és ezért aztán nem olyan könnyű embereket találni erre. Nyilván olyan iskolákban próbálkozunk, ahol erős a matek meg a reáloktatás, de hát annyi minden dolog van manapság a gyerekeknek, hogy nyilván nem csak a bridget választják.
Mivel tudnád biztatni a mai fiatalságot, hogy kezdjen el vonzódni ez iránt a sport iránt?
Hát egyrészt bridgelni Nyilván én azt mondom, hogy jó, de hát ez kevés. Nagyon sokat lehet tanulni közben. Egyrészt a gondolkodást, a logikát lehet tanulni, nem feltétlenül matek kell hozzá, az is kell egy kicsi, de csomó zongoraművész, ügyvéd, meg orvos van, akik abszolút nem matek területről jöttek. Tehát mindenkinek ad valamiféle örömet, és mindenki bele tud kapcsolódni valahogyan. Ami még fontos az az, hogy mivel mindig egy partnerrel vagyunk együtt, valahogy együtt kell gondolkodni, ki kell találni, hogy ő mit gondol. És ez csapatjátéknak is remek dolog, tehát hogy az a hülye szemben, most ez idézőjelben van nyilván, mire gondolt éppen, miért azt licitálta, miért azt hívta. Tehát ilyen gondolkodás, logika, és beleérezni a másik gondolatába.
Ennél a játéknál van jelentőség a blöffölésnek, vagy itt kizárt, itt az káros?
Lehet blöffölni, de nem jó.
És arra megharagszanak akkor a többiek?
Hát igazándiból valaki mindenképpen megharagszik, mert itt van egy partner és az asztalnál, aki szintén el fogja hinni azt, amit én blöffölök, és ő is aszerint licitál vagy játszik, és az ugye rossz, hogyha őt vezetem félre. Tehát blöffölni nagyon ritkán jó, én egyébként nem is nagyon szoktam. Emlékszem azért egy-két esetre, de hát ez tizen sok év verseny után azért egy-két blöff az belefér szerintem.
Szóval még beszélhetnénk akármeddig róla, mert minél jobban belekeveredünk a dologba, annál érdekesebb kezd lenni. Most elköszönök, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi rejtélyes dolgot elmondtál erről a különleges és nagyon értékes szellemi sportról. Kedves hallgatóim, Béki Zoltán beszélgetett Magyar Ádámmal, aki most a Magyar Bridge Szövetség főtitkára.
Hagyományaink szerint már csak a búcsúzás maradt mára. Munkatársaim Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Somogyi Ágnes, Torda Judit és technikai tanácsadónk Magyar Ádám nevében is köszöni figyelmüket a mai szerkesztő, Kéri Juli. Ha szívesen újra hallgatnák műsorunkat, megtehetik a www.civilradio.hu és a www.újbuda.hu honlapokon. Viszont hallásra mához 4 hétre, április 12-én.